Füstmilán, néhány fájdalmas szó Karinthy Frigyesről. Gyászbeszéd 1938-ból. Elbeszélése szerint édesanyját Pest városában az utcán megharapta egy ló, és ebbe belehalt. És a gyerekek aztán jó sokan valami kopár hajlékokba úgy nőttek föl, mint a kis oroszlánok, vadul és sörényesen. És ha nem is tépték meg a nyárspolgárt, de majdnem. Mert az agyuk lángolt, mégpedig külön-külön mindegyiké önálló tűzvészként, mert kapcsolatuk nem sok volt egymással. Egy szegény kis lánytestvér festő akart lenni, és teli volt elszánt sötétséggel és vad szűziességgel, pedig alapjába véve szelíd kis teremtés volt, de a sötétség és a szűziesség akkor hozzátartozott a fiatalsághoz. A másik lánytestvér embergyűlölőnek készült, és így tovább, és így tovább. Frigyes pedig így szólt. No miért? Amiért nekem lukas a cipőm? Azért én olyan nagy író leszek. Egy szóval vadtestvérek voltak, és egyikük másikukat néha ott lehetett látni a Tököli úti futballkávéház ablakában. Ott olcsó volt a kávé, és óriási a kalács, de szóba állni velük, mondom, nem volt tanácsos, mert haragosak voltak mindig. Egy szóval egy kis Raskolnyikov volt ez még akkor, nem a gyilkost gondolom, mert az nem volt, de elszánt, fellengős, töprengő, nélkülöző és gőgös. Gőgösen nélkülöző, egy igazi volt tanuló. De jöttek a kielégülések, és őt túlságosan elszédítették az élet kielégülési lehetőségei. És nem csak a kélyek, mindenképpen. Hogy mi mindent ad a polgári jólét, amiről ő nem is álmodott. Egy tisztelőjétől kapott egy bundát. Telefont vezettetett be a lakásába, amikor még nagy ritkaság volt. Kérdezte, mi az ördögnek? Hogy az is legyen? Felelte Karinthy. Hiszen ami a mohóságot illeti ezzel, mi körülbelül mindnyájan így vagyunk. Még egy kis almát, hamar, körtét, cigarettát, feketét, Isten mérgeit, különben is elveszünk. Folyton kellene valami talán. Azt hiszük, hogy megváltozik tőle az életünk, vagy legalábbis jobb lesz egy kicsit. A művész nyugtalan fajta, és még mohóbb, mint a nyáspolgár. Viszont senkinek sincs inkább fegyelemre szüksége, mint a művésznek. Még veszélye is a kielégülés, tudjuk. Bizonyos magatartás nélkül könnyen pusztul. Nem szabad mindenből annyit enni, mondtam én. Igaz, felelte Karinthy. De persze hiába. És jött a dicsőség kanmacska formájában, a népszerűség, meg a népi siker. És Karinthy kicsit émelget, na de csak egy kicsit, mert különben imádta. És úgy belevetette magát, mintha tenger volna, pedig nem volt az. És ő ezt is tudta, hogy ne tudta volna, hisz okos ember volt, de mikor olyan rettenetesen ízlett. És a személyes érvény, és ami az utóbbit illeti, Karinthynak minden jó volt környezetül, hogy ne lett volna. Hogy ne lett volna, hát ő jó mindenkinek. Ez a zseniális ember, aki csupa ötlet volt, a legelmésebb, akit elképzelni lehet. Igazán egy kis nap. És ha másodrendűek voltak is a bolygó körülötte, az is jó volt. Udvara tehát mindig akadt. De kellett is. Egyrészt, mondom, az ötletek embere volt, s oly mértékben, hogy nála minden gondolat meg is maradt aztán ebben a formában. Az ötlet stádiumában, s más jellegénél fogva. Mint hogy az ötlet fura jószág, ezek olyan rakétafélék. Nem akarják ezek, hogy nagyon meggondoltassanak, holmi magány vagy sötétségek mélyén, mint hogy rögtön akarnak ropogni, ragyogni, lévén éppen ez, a rögtöniségük, meg a frappáns mi voltuk, vagyis a születésük fénye minden nemesi levelük. De magának a mágusnak is kellett a hallgatóság. Mert ő viszont azok közé tartozott, akik beszélgetés közben a saját hanguk gyűlölt az egyedül létet. Ezért de másoknál is fogva is, valószínűleg. És hogy melyek azok? Létének olyan titkainál fogva, amelyeket magával vitt könnyeimmel öntözött szegény sírjába. Magam ezt gondolom erről, hogy iszonyodott a saját élete igazságaitől, hogy szembe kelljen nézni velük. Például azzal, hogy hová lett az egykori gőgös és törhetetlen nélkülöző, aki megvette az olcsó örömöket, Razumihin vagy a Raskolnyikov. Talán ezért kellett neki mindig valami, és valaki lázas elfoglaltság, pénz és sakk és viccek és beszélgetés, játék, csak a magány, nem az Istenért. Mindnyájan tudjuk, hogy így volt, hogy neki a szünet nélküli szórakozás és folytonos ragyogás narkózisa kellett. A folytonos önigazolásé. Ne lett volna tehát nagyszerű vele lenni, aki úgy osztotta magát, mint a várontás. Az ember leült a közelébe, és azt mondta magának, no, most jó. Mert most mindent el fogok felejteni, ami bánt. És mintha jó meleg fényekbe fürödne védett helyen, valami barlangban talán, ahol remeg a fény. Ó, ez nagyon jó volt nekünk boldogtalanoknak. Sok nehéz órámon segített keresztül, és most, mintha ifjúságom utolsó szépsége is elhanyatlott volna vele az elmúlásban. Egy szóval neki pillanatról pillanatra kellett érvényesülnie, hatnia, nehogy egy percre is fel kelljen adni magát. Ő a mások szemeiből, vagyis a tükröződésből merítette erejét, mint Narcissus. Mert ez volt minden védelme az önvád, s ama görgetegek ellen, amelyek az ember gyötrésére vannak rendelve, mind az idők végtelenségéig. Egyszer így szóltam hozzá. Hát nem rejtélyes csoda ez a hiúság, hogy az ember léte legjavát ontja, ingyen az embertársaik elébe, a legnagyobb teljesítményre képes csak azért, hogy a többi bólincson. Nem tartja fenn a világot, nem ez forgatja tovább, mit gondolsz? És ő persze megértette a célzást. Sportszelános, tiszta személyi gúnyos megértéssel néztek vissza rám, öngúnyos helyesléssel, de azért védekezett is, mert nem szerette, ha ösmerik. Nem szerette tovább a nagy egyetértéseket és az érzelmes pillanatokat, egy szóval nehezen tűrte, hogy hozzá igazán közel álljon valaki. Nem is volt hát igazi barátja soha, az az érzésem, hogy a barátait talán valami elképzelt világba tartotta fogva, talán gyerekkora ködeiből, s más csak távolra integetett ezeknek, folyton búcsúzó mondatokkal, és nem beszélt róluk. És itt, de furcsa Pesten csak a cimborái voltak, itt ő eloszolt, mindenkié volt. Azt hitted volna némely pillanatban, na most megfogtad, most a tiéd, de nem. Nem. Mert épp akkor eloszolt. Kezdődött megint a ragyogás, és jöttek a bolygók, illetve hisz egy valakit ő azért szeretett, valószínűleg, Kosztolányit. Vagy ez is hozzátartozott a ragyogáshoz. Egyszer ő maga erről így nyilatkozott. Tudod, nem vagyok képes elfelejteni diákkoromnak azt az érzését, ha én valaha Kosztolányinak a barátja lehetnék. Mert hogy néztem én fel rá? Kosztolányi idősebb volt, és előbb kezdtem, mint ő. És aztán hát elkövetkezett az évtizedek során az elteltség gyötrelmes kora is. Karinti kezdett eltelni minden földi jóval, és már akkor látszott rajta némi keserűség, és meg is írta. Akkor írta ezt a nagyon szép versét. Kit lelkem méhében elrejtve hordok. A gyermek mostanában nyugtalan. A gyermek itt csak én tudok magamban haragszik. Én járok és csinálom a mi dolgom, és mondom, jó estét, és jó napot, és merre megy, és ön mennyit kapott belőle? De kit lelkem méhében rejtve hordok, a gyermek ébren van. Nem alszik, és felriad, és rugdal, és szökel, nem érti. Felül, körülnéz a sötét szobában, arcomba hajlik, nagy szemet mereszt, aztán legörbül a szája. Hát mi ez? A művészi érték legérzékenyebb mérlege maradt mind az utolsó idejéig, és minden zaklatottsága ellenére is csak ugyan, mint egy elragadtatott gyermek, mert tehetetlen volt nem csak a földi szomjúság dolgaiban, hanem a szépségben is. És igazán nem irigy, sohasem irigy, ami ritka tulajdonság. Ebben igazán az ő szívét vitte a vására. És ha meg kellett védeni, ami szép, csak látták volna, milyen volt, milyen kedves és lelkes, megint itt volt a régi diák. Mert mit számított olyankor, hogy ő híres író, ha egy versről volt szó? Mikor olyan komoly ügye volt neki a költészet? Mit számított minden egyéb, ha nevetni kellett, vagy vitázni, vagy kifigurázni valamit? Micsoda furfangokra volt ő képes olyankor, és épp oly titkosan és kuncogva, mint diákkorában a pad alatt. Mert mondom, véghetetlenül kedves volt, és minden bűnével együtt is ártatlan. Nem is sírattam én még meg annyira embert, mint őt, ezt a hűtlen Frigyest, hogy egészen meg vagyok már törve a fájdalomtól. És hogy ez miért van így, alig lehet szavakba kifejezni, mert nem csak az együtt eltöltött fiatalságról van szó, érzem. Ki tedd benned ennyit? Kérdezem most magamtól elhagyottan. Mert jó volt tudni, hogy van. A halál nagymester. És én most látom csak, mennyire szerettem.